Először is idézek a kötetből. Van egy ilyen melléklet, vagy pársoros valami minden egyes írásnak a jobb oldalán. Például Pap Attila Zsolt könyve kapcsán szín fekete-fehér, szó film, ennivaló tengergyümölcsei, film Prometheus, zene Iron Maiden, Brave New World. Na most ez mi? Mert ez ott van minden egyes írásnál, és látszólag semmi köze az íráshoz, de egészen biztosan van valami köze.
Vissza kell menni a könyv keletkezéséhez, vagy ahhoz, ahogy ezek az írások eredetileg születtek. Online, tehát az internetre íródott kritikák, vagy nem is tudom, hogy kritikának nevezzem őket a szó legszorosabb értelmében. Nestre könyvekről beszélek bennük, és az volt a saját magam elé kitűzött cél, hogy minden könyvről maximum és minimum 10 mondatot mondhatok. Azért 10 mondat, hogy például aki elkezdi olvasni, az ne klikkeljen tovább, tudja végigolvasni, meg is ígérem mindenkinek a címben, hogy ez csak 10 mondat lesz, biztos, hogy nem több. Persze egyfelől a 10 mondat az nagyon kevés. Tehát egy könyvről 10 mondatot írni kihívás, hogy mi fér bele egy könyvről. Ezek, amikre rákérdeztél a színnel, az ennivalóval, a filmmel, a zeneszámmal, ezeket úgy gondoltam, hogy ilyen megnyíló ajtó vagy ablak, ami a 10 mondaton túl azért még hozzátesz valamit ahhoz, amit én elmondtam a 10 mondatomban. Tehát ezek ilyen asszociációk. Lényegében, amikor online megjelentek ezek a kritikák, akkor a zeneszám és a film az linkel van mindig, tehát meg lehet hallgatni YouTube-on a számot, amit oda tettem a könyv mellé, és a filmek mellé pedig be van linkelve a nemzetközi filmes adatbázisban a film adatlapja. Tovább lehet indulni ezeken a dolgokon. Nyilván itt ebben a konkrét esetben a zeneszám arra utal, hogy ez egy ilyen utópia, egy ilyen science fiction, a Brave New World, vagy a fekete-fehér, a néma filmes korszakra való utalások. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hangulati részéhez tud hozzátenni a kritikáimnak. Tárgyilag mondjuk az ember elolvassa azt, hogy én mit írtam, de lehet, hogy ha kedveli azt a zeneszámot, vagy ismeri a filmet, amit én megemlítettem, hogyha nem ismeri, de kíváncsi lesz rá, tehát sok felülről működhet, akkor ez ad egy további támpontot.
És csupán a könyvhöz kapcsolódik ez a hangulati támpont, vagy az emberhez is azért, mert itt a szerzőknek a zömét azért az életben is igen jól ismered.
Hogy az emberhez kapcsolódik-e? Ha én vagyok az ember, hozzá mindenképp kapcsolódik, mert nyilván olyan zeneszámokat és olyan filmeket említek, amit én is hallgattam, vagy néztem. Persze azt is hozzáteszem, hogy néhol puskáztam. Vannak olyan regények, Potocki László regényéről nem is írtam, azt hiszem ebben a könyvben például, de ez jutott eszembe, hogy ott a szereplők bizonyos zeneszámokat hallgatnak, és nagyon sok ilyen könyvről írtam, ahol említve vannak például zeneszámok. Időnként ehhez a cselhez folyamodtam, hogy az biztos nem véletlenül van a verses könyvben vagy a regényben azt, hogy ők mit hallgatnak, és lehet, hogy az én 10 mondatomba az nem fért bele, de akkor oda tettem ilyen asszociációként.
Akkor vegyük sorra, hogy miért csupán 10 mondat. Valószínűleg sokkal nehezebb 10 mondatban megfogalmazni, mint 10 oldalban. Például egy kritikát, vagy lehet, hogy bizonyos esetekben könnyű?
Egész másképp működik ez a 10 mondatban való írás, mintha mondjuk a 10-szeresét írja az ember, vagy 20-szorosát. Én nyilván, mint minden kritikus, úgy kezdtem, hogy ezeknél lényegesen hosszabb kritikákat írtam. Folyóiratokban jelentek meg, Korunkban, Látóban, magyarországi lapokban. Tulajdonképpen az én fejemben összefügg ez a 10 mondatosodás azzal, ahogyan én úgy látom, hogy a kritika műfaja átalakulóban van, vagy az, ahogyan az emberek találkoznak a kritika műfajaival, már nem biztos, hogy a Korunkban és a Látóban fogják keresni, vagy megtalálni ezeket a kritikákat, sokkal hamarabb szembe jöhet velük az online felületeken. És ugye tudjuk azt is, hogy a napilapokból is eltűnt. Amikor én 20 évvel ezelőtt rendszeres napilapolvasóvá váltam felnőttként, akkor azért még voltak napilapokban könyvkritikák is. Mára ez nagyon ritka kivételektől eltekintve eltűnt. Tehát következésképpen valahogy az online felületeknek a jelentősége megnőtt ilyen szempontból. Az online felületeken az emberek, ahogy olvasnak, valószínűleg inkább a rövid szövegeket kedvelik, inkább a blikfangos, frappáns dolgokat keresik. Próbáltam egy picit adaptálódni ehhez, de úgy, hogy közben az, aki beszél, szerintem továbbra is egy szakember, vagy legalábbis egy gyakorlott olvasó, mondjuk ezt bemerném vállalni. Hogy az történik ilyenkor, és ezt nem csak szakemberek csinálják, hanem persze vannak olvasó blogok, ahol teljesen hétköznapi olvasók írnak az olvasmány élményeikről, sokszor igen csak röviden. Azt lehet megcsinálni ebbe a 10 mondatba, és ezért más, mint a hosszú kritika, hogy egy ilyen azonnali reakció, egy rögtöni reakció a könyvre. Én amikor hosszú kritikákat írtam, mindig többször elolvastam előtte a könyvet, visszalapoztam, kikerestem idézeteket. Amikor a 10 mondatokat írom, akkor ez is az önmagam elé állított játékszabályok közé tartozik, hogy az élményt próbálom megragadni. Ez egy picit akkor azt jelenti, hogy kevésbé analitikus, talán kevésbé elmélyülő, viszont egy talán spontánabb, talán az élményt, a hangulatot jobban megragadó olvasat.
Kicsit könnyedebbé válik ezáltal a kritika, vagy én nem is tudom, ez most egy sajátos eset, viszont mondtad az előbb a kritika átalakulását, könnyedebbé vált a kritika azáltal, hogy más lett a hordozó felület, ahol megjelenik például? Vagy hogy kinek szól, attól függ, vagy mitől függ, hogy milyen?
Nem vagyok benne biztos, hogy az ennek a könyvnek a célja, hogy nagyokat nevetgéljenek az emberek, miközben olvassák. Meg is van számozva ez a 10 mondat, amikor megjelenik, akkor ez kicsit olyan tézisszerűvé teszi látszólag, és akkor az olyan meghökkentő tud lenni, mikor egy poén, vagy valami váratlan dolog történik, vagy egy rövid mondat bekerül két hosszú közé. Erre jó tud lenni ez a forma, hogy meghökkentsen, hogy egy picit más legyen. Ezek egy olyan felületen jelennek meg, amelyet nem a szakmabeliek olvasnak, tehát ezek a Transindex címlapjára kikerülő rövid kritikák lényegében. Nyilván igyekszem figyelembe venni azt, hogy ez hol jelenik meg. Annak idején, amikor nyomtatott napilapba írtam kritikákat, akkor sem a szakterminusokkal zsonglőrködtem a Szabadságban vagy a Krónikában, és ez nyilván itt is így van. Tehát ilyen értelemben mindenképp könnyedebb, vagy sajtóműfajként kezelem, ha úgy tetszik. Nem a szakmai életművemnek a sok lábjegyzetes változata ez.
Mennyi poént, vagy mennyi humort engedsz meg, hogy az helyén való maradjon még azért?
Lehet, hogy ez összefügg azzal is, hogy mi az, amiről ír az ember. Nyilván 100 könyvről szól ez a könyv, tehát összesen 100 könyvről szóló írások. Ez lehet, hogy első hallásra soknak tűnik egy könyvben 100 könyvről írni, mindenképp egy szelekció, akkor is csak egy kis szelete tulajdonképpen annak a nagyjából 7 évnyi könyvtermésnek, ami így döntően benne van. Vannak olyan könyvek, amik így megkövetelik szinte ezt a poénosabb megközelítést. Itt rögtön a legelső írás, amivel kezdődik a könyv, ez a Verslavina című antológia. Ennek a kötetnek az a története, hogy ez a Facebookon kezdődött. Lackfi János és Szabó T. Anna elkezdtek egymással vers párbajokat folytatni a Facebookon, hogy nagyon sokan megosztották őket, arról szól a könyv, hogy mi történik az emberre, amikor 40 éves lesz. Történetesen, amikor olvastam a könyvet, pontosan 40 éves lettem. Megérintett személyesen is a könyv. Valahogy ezt a poénosabb, vagy azt a hozzáállást hozta elő bennem, hogy ennek a mindenféle oldalát megnézni. Tehát ilyen könyvek esetében könnyű, mondjuk ezt. A legutolsó írás a könyvben Szilágyi Zsófiának a Móricz Zsigmond monográfiájáról szól. A könyv az kb. 700 oldal. Ez a legszemtelenebb dolgok közé tartozik, azt hiszem ebben a könyvben, hogy 700 oldalról én 10 mondatban írok. Hát itt mondjuk kevésbé ez volt az első gondolat, hogy poénkodásra hegyeződjünk ide. Mindenképpen ezt próbálom figyelembe venni, hogy általában a Transindexen milyenek az írások, vagy milyen hangvételüket tekintve. Nem mondhatom, hogy a Transindexen mindenki poénkodna a publicisztikáiban, viszont van egy köztessége ennek a nyelvnek. Én tanítok egyébként kritikaírást a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemen, és azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a kritika nyelve az erősen közeledni látszik a szóbeliség nyelve felé. Ha a szóbeliség nyelve oldottabb és frappánsabb, akkor vállalom, hogy ezek a kritikák is elmozdultak egy kicsit ebbe az irányba. Tehát gondoljunk arra, hogy mondjuk a film kritikának az új műfajai azok, amikor egy youtuber leül egy kamera elé, és elkezd mondani valamit a filmről, vagy a Népszabadság online-on is annak idején volt egy ilyen nagyon színvonalas filmes kritikai blog, ahol két kritikus beszélgetett filmekről. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon jó lehetőség. Például a vlog arra, hogy a kritika új tereket hódítson meg magának, és szerintem ez hosszú távon vissza fog vetülni az írásbeli kritikára is.
Azért sokszor nem tudtad szerintem visszafogni magad, mert mi most mondatokról beszélünk, elemben vannak itt 6-7 soros mondataid is, sőt, talán még annál hosszabbak is, meg rövidebbek is nyilván. Nem csalás ez?
Senki se arra számítson, hogy 10 tő mondat van ezekről a könyvekről, akkor ez egy vékonyabb könyv lett volna. Semmi csalás nincs a dologban abból a szempontból, hogy tényleg 10 mondatom van minden könyvről, ezek bővített mondatok, néha összetett mondatok, vesszővel elválasztva. Megkérdezték utána, akik elolvasták, de hát az idézeteket számoltad, mert vannak olyan idézetek, ahol még pont is van az idézetben. Mondtam, nem, ezt elfogadom, hogy az idézeteken belül, de azok nem az én mondataim, illetve úgy veszem őket, hogy azok beleillenek az én egy-egy mondatomba. Nyilván maradnia kell valamivel azért az olvasónak azután, hogy elolvasta az én 10 mondatomat, és ez a legfontosabb cél, hogy azért legyen egy képe arról a könyvről, legyen egy problémafelvetés, egy ötlet, egy irány, hogy nagyjából mihez hasonlít ez a könyv, hol lehet elhelyezni, milyen hangneme van, milyen innovációk vannak benne, tehát ezeket azért nyilván igyekeztem beleírni a 10 mondatomba.
Egyáltalán hol indult el ez az egész? Tehát mi volt az a könyv, vagy az a gondolat, vagy az a történés, ami elindította azt, hogy ennyiben 10 mondatban írd meg te a Transindexen valaminek a kritikáját?
Valószínű, hogy belefutottam ilyen írásokba, tehát egyértelműen az internet korszak, belefutottam ilyen írásokba, hogy 10 dolog, amit nem tudtál a gesztenyepüré készítéséről, 10 dolog, ami fontos a 2016-os évben, 10 dolog, ami nem tudom, a horgolás mintákról. Ez egy műfaj. Ha az ember körülnéz az interneten, akkor
a népbutításnak az egyik változata.
A népbutításnak is az egyik változata, de ugyanakkor nagyon komoly nyugati napi lapok is élnek vele, mert hogy van egy játékossága nyilván ennek a dolognak. Azt hiszem, hogy az alapötlet az valahonnan innen jön, de azt vettem észre egyébként, mikor én elkezdtem ezt a sorozatot, hogy utána hivatkozni kezdtek rám, hogy Balázs Imre József ír ilyen 10 mondatos kritikákat, 2-3 más fórumon aztán elkezdték más szerzők is, de úgyhogy hivatkoztak arra, hogy ezt én csinálom, ebből arra következtetek, hogy ezt én találtam ki. Addig nem gondolkodtam ezen, hogy most valami újat találtam volna ki, nem is ez a cél, mondom, elsősorban ezt az ígéret részét emelném ki, hogyha ott van egy címben az, hogy 10 mondat valamiről, akkor az ember tudja, hogy egy rövid dolog alkalmazkodik az online felülethez, mert tovább lehet menni a linkeken. Nagyjából innen indult a dolog, nem feltétlenül egy bizonyos könyv miatt kezdtem én ezt el így írni, de aztán gondolkodtam ezen, hogy tulajdonképpen amit a régi kritikusok, a nyugat nagy kritikusai, mondjuk Ignótusz vagy Schöpflin Aladár impresszionista kritikaként neveztek el annak idején, az abban emlékeztet arra, amit én most csinálok, hogy ők is azt próbálták megragadni, mi a központi magja egy könyvnek lényege, vagy az, ami a hangulata, ami egységes dologként megmarad egy könyv olvasása nyomán. Én azt remélem, hogy ez benne van az én írásaimban is.
Nem csúszik be óhatatlanul az ebbe, hogy megpróbálod eladni, elolvastatni az olvasóval? Tehát úgy tálalod a hangulatát, úgy tálalod a benne lévő dolgokat, hogy igen, olvassátok el.
Ráfér a könyvekre egy kis ilyen jellegű promóció is, mert egyrészt tényleg visszaszorulóban vannak azok a helyek egyáltalán az erdélyi magyar sajtóban, ahol könyvekről olvashatunk. Mondom, itt elsősorban arra gondolok, hogy a napilapokból eltűntek ezek a könyvkritikai írások. Ez eleve egy szelekció, ami bekerül ebbe a rovatba, tehát ezt nagyjából olyan 2 hetente próbálom írni a Transindexen. Ez idén is folytatódik, még a könyv után is születtek ilyen írásaim. Mondhatnám azt persze, hogy nehéz 10 mondatban negatív kritikát írni, mert negatív kritikát véleményem szerint erősen alá kell támasztani, és az 10 mondatban nehéz. Ezért nagyon kevés negatív kritika van ebben a könyvben, de még azért azt hozzátenném, hogy én a saját kritikusi munkásságomban, ha van ilyen, akkor eddig sem abban excelláltam, hogy ledorongoljak könyveket, inkább azt hiszem, az ment nekem jobban elemezni, meglátni dolgokat könyvekben, ami ilyen kicsit ilyen értéksemlegesebb elemzést feltételez. Ha valaki ezt várja ettől a könyvtől, hogy akkor most 100 könyvet én ledorongoltam, mert az szerepel a könyv címében, hogy kritikák, akkor nem, nem erről szól a könyv. Viszont kedv csinálónak szerintem olyan könyvek kapcsán, amelyekről érdemes kedvet csinálni az olvasásra, ezt vállalom.
Tehát akkor ez is egyfajta szelekció volt, hogy mi az, amiről kritikát írsz, hogy mihez szeretnél te kedvet csinálni?
Egyértelműen igen. Például a tavalyi évből azt hiszem összesen 2 könyvről szerepelt a kritikám ebben a könyvben. Az egyik Tompa Andreának az Omerta című regény, és a másik a Vida Gábor egy dadogás története. Mindkettőről a megjelenés pillanatában azt éreztem, hogy itt valami történt. Itt a szerzők pályáján is ezek nagyon fontos, kiemelkedő állomások, de az irodalom szempontjából is kiemelkedőek. Megírtam a kritikákat, és utána láttam, hogy a 2017-es év végén az ilyen éves könyves toplistákban ez a 2 könyv top 3-ban volt Nádas Péter könyve mellett. Tehát csak azt próbálom mondani, hogy igen, szelekciót feltételez az, hogy én miről írtam, de úgy érzem, hogy ezeknek a szelekcióimnak nagy részét így vissza is igazolta az idő, vagy a szakma, vagy nem tudom.
Ezek általában friss könyvekről születnek, tehát adott időben frissek voltak. Most ez nyilván ez a könyv már egy válogatás, ami most megjelent.
Igen, 2011-ben, vagy 2010-ben kezdtem el írni ezeket a szövegeket, és mindig friss könyvekről írtam, és az 1-2 kakuktojás, ha van, akkor az azért van, mert azt akartam, hogy meglegyen a 100 könyv a kötetemben.
És nem csak magyar irodalom, mert most nézem meg erdélyi irodalom, hanem azért vannak itt szakkönyvek is.
Tehát a szerkezetet úgy raktam össze, hogy 4 része van a könyvnek, verses kötetek, próza kötetek, ez elég egyértelmű. Nyitottam egy külön fejezetet gyermekirodalmi műveknek, úgy érzem, hogy a kortárs gyermekirodalomban nagyon fontos, jó folyamatok zajlanak, érdemes kritikai értelemben is beszélni róluk, felhívni rájuk a figyelmet, és hát a 4. részben a szakember énemet sem tudtam teljesen visszafogni, és akkor irodalomtörténeti munkákról, monográfiákról is írtam.
Mik voltak még a saját játékszabályaid?
Kicsit a monotonitást is, vagy a kiszámíthatóságot szerintem oldják ezek az asszociációk a színekkel, az ételekkel, a filmekkel, zenékkel. Egy idő után azt vettem észre, hogy fogynak el a színek. Nincs annyi szín, ahány ugye 100 könyvről beszélek, és akkor elkezdtem ilyeneket írni a színekhez, hogy neonfényű, vagy nád színű, vagy sötét, vagy hogy erdőzöld, így jelzősíteni a színeket. És hát a gasztronómia kapcsán is lehet, hogy lennének olyanok, akik nálam sokkal inventívebb ennivalókat tudnának társítani a könyvekhez. Sokszor ott meg elmetaforizáltam, hogy hát vannak olyan könyvek, amikben mintha levegővel élnének az emberek, vagy friss levegővel. A legeslegnagyobb része a könyvnek kortárs magyar, a szerzőkről szól, és inkább kivételként bekerültek kortárs világirodalmi szerzők, mint a Pi életének a szerzője, Jan Martel, vagy Umberto Eco. Vannak olyan könyvek is, amelyek eredetileg románul íródtak, például Caius Dobrescu-nak a Székelyföldön játszódó regényéről is írtam. Fognak egy-két kivételt találni azok, akik elolvassák a könyvet, de alapvetően a kortárs magyar irodalomról szól.
Az érintettek mindig jó néven vették, hogy 10 mondatban hát el lettek intézve? Vagy nyilván mindenki megértette, hogy ez egy más kritikai műfaj lett?
Én azt veszem észre, hogy a szerzők örülnek annak, hogy ha írnak egyáltalán a könyvükről. Hogyha teszem azt mindenkiről, 4 oldalt akartam volna írni, akkor ezeknek az írásoknak az 1/10 született volna meg. A serpenyő mindkét oldalába lehetne tenni dolgokat. Nem helyettesíti a komoly szakmai folyóiratban megjelent 5 oldalas kritikát, hanem egy olyan médiumban is megjeleníti azt a könyvet, ahol egyébként esetleg egyáltalán nem esne róla szó. Szerintem, hogy az én fejemben ezzel a mérleg a pozitív irányba billen el.